Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy hétet együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Megvan a világ legrégebbi tengeri csillagórája. Igazi régészeti különlegességet találtak Izraelben. Tökéletesen beválta a függőleges erdő. Rájöttek a tudósok, hogyan lehetne szinte korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz jutni. Aztán kiderül, hogy hogyan kell helyes testtartásban ülni a volán mögött, és szó lesz arról is, hogy golyóként lőnek ki a sejtek az emberi szövetben. Forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden, és tudósok egy csoportja visszaforgatta az időt. Ennyit előjáróban is most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy odafigyelve a hatodik érzékünkre érezhetjük a Föld mágneses mezejét. Az embereknek is létezik egy rejtett hatodik érzéke, ami az állatokhoz hasonlóan képes érzékelni a Föld mágneses terét. Ez teszi lehetővé az állatok számára, hogy több ezer kilométer tájékozódás után megtalálják az utat és ugyanoda érkezzenek meg évről évre. Kaliforniai kutatók szerint az elektromos agyi felvételeken látható a finom válaszadás a mágneses változásra, még akkor is, ha a vizsgálat során az önkéntesek nem voltak ennek tudatában. Nomád elődeinknek nagy valószínűséggel az agy természetes iránytűje segített a navigációban és abban, hogy ne tévedjenek el. Ám ez a kutatók szerint mindig a tudat alatti szinten működött. A most publikált tanulmány azonban meggyőző bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az emberek a vándorló madarakhoz, a tengeri emlősökhöz, pillangókhoz és halakhoz hasonlóan érzékelhetik a Föld mágneses terét. Dr. Joe Kirschwink, a Kaliforniai Technológiai Intézet kutatója és csapata már évek óta kereste ezt a mágneses hatodik érzéket az emberekben, és most úttörő eredményeket ért el. Több mint 30 önkéntes bevonásával végzett kísérleteik során a tesztalanyokat a mágneses mező különböző erősségének tették ki. Egyfajta ketrecben ültek, amely blokkolta az esetlegesen zavaró elektromágneses mezőket, és a Föld mágneses mezőjét tekercselt elektromos áramon keresztül utánozzák. Ezután a mező irányát forgatták. A kísérletek során az elektromos agyi felvételek finom reakciót mutattak. Mindezt annak ellenére, hogy a résztvevők egyike sem tudta megmondani, hogy mikor volt kitéve a változó mágneses mező hatásának. Eredményeink azt mutatják, hogy az emberi agy valóban összegyűjti és szelektíven feldolgozza a mágneses tér receptorainak irányított bemenetét, írja dr. Joe Kirschwink az egyik tudományos folyóiratban publikált kutatási eredményeik kapcsán. Ezek olyan agyi válaszokat eredményeznek, amelyek a mágneses mező irányára és változásaira reagálnak, és láthatóan megváltoztatják az idegi aktivitási mintázatokat. Hozzátette, hogy az eredmény csoportszinten is mérhető volt, és az önkéntesek közül többen igen erősen reagáltak ezekre a hatásokra. Tekintettel az állatvilág fejlett geomágneses navigációs rendszerének jelenlétére, talán nem meglepő, hogy mi is megőriztünk legalább néhány működő összetevőt ebből, különös tekintettel a nem túl távoli őseink nomád vadászó, gyűjtögető életmódjára. És a folytatásban is maradunk a Földön, megvan a világ legrégebbi tengeri csillagórája, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy igazi régészeti különlegességet találtak Izraelben. Hogy mi ez, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Megvan a világ legrégebbi tengeri csillagórája. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Vasco de Gama, portugál hajós, az első európaiként jutott el tengeri úton Indiába. A világ legrégebbi tengeri csillagórájaként ismerte el a Guinness világrekordok azt az asztrolábiumot, amely egy 1503-ban az ománi partoknál elsüllyedt portugál hajóroncsában találtak 2014-ben. Egyébként egy 1498-ban öntött hajóharangot, amelyre ugyancsak a Vasco da Gama portugál felfedező flottájához tartozó Esmeralda hajó maradványai közt bukkantak, a maga nemében szintén a világ legrégebbi tárgyaként ismert el a világrekordok könyve. De visszatérve a csillagórához, az asztrolábiumot, mint bolygók pályájának és pillanatnyi helyének meghatározására szolgáló eszközt már az ókorban is ismerték, de csak a késő középkorban használták a hajózásban. Például az Indiába tartó portugál felfedezők a 15. század végén, a 16. század elején. A 17,5 cm átmérőjű, 2 mm-nél vékonyabb bronzkorongot 2014-ben hozta fel az Omán partjainál elsüllyedt hajó fedélzetéről David Mears, Nagy-Britanniában élő amerikai roncsvadász. A Nagy-Britannia Warwicki Egyetem kutatói elmondták, hogy egy olyan eszközről van szó, amellyel a középkori hajósok a nap magasságát délben megmérve a saját helyüket és a továbbhajózás irányát határozták meg. Az első ránézésre semmit mondó kopottas fémlemez peremén 3D-s lézertechnikával kimutatták az 5 fokonként elhelyezkedő rovátkákat, amelyek bizonyítják, hogy navigációs eszközről van szó. A Warwicki Egyetem kutatói szerint a csillagóra 1496 és 1501 között készülhetett, vagyis körülbelül 3 évtizeddel korábbi az eddig ismert legrégebbi tengeri asztrolábiumnál. A korongon jól látható Portugália és első Manuel portugál király címere. A roncsa az Esmeralda nevű hajóé, amely részt vett Vasco da Gama második indiai expedícióján 1502 és 1503 között, és amelynek kapitánya a nagy felfedező nagybátyja volt. A hajó viharban süllyedt el 1503-ban, a roncsról 2013 óta csaknem 3000 tárgyat hoztak fel búvárok. A portugálok egyébként élen jártak a tengeri asztrolábiumok fejlesztésében. Legkorábbi bizonyíték a használatukra 1480-ból származik. A hajózásban használt csillagórák rendkívül ritkák, mindössze 104 ismert példány van belőlük. És maradunk még az elmúlt korokban, igazi régészeti különlegességet találtak Izraelben. Mozaikpadlós, mint egy 1500 éves szőlőprést találtak Észak-Izraelben. A 4x4 méteres szőlőprést borkészítéséhez használták a Talmud, vagyis jogi és vallási alapvetések gyűjteménye megszövegezésének korában, az időszámítás szerinti 3. és 5. század között. A Korazim Nemzeti Park területén folytatott ásatások során előkerült leletekből bebizonyosodott, az ekkora Kinnerettől, másik nevén a Galileai tótól északra fekvő településen élő zsidó lakosság bort készített és ivott, olajat préselt és gabonát is őrölt. A szőlőprést véletlenül fedezték fel, amikor a Nemzeti Parkban dolgozó karbantartást végző munkások észrevették a padlózatát borító gyönyörű, geometrikus mintázatú mozaik szélét. Korzaimban mindeddig csak ezt a mozaik padlót találták, ezért különleges értéket képvisel. Noha a szőlőpréseket ebben a korban általában szőlőtőkék közelében építették fel, ezen a településen a szakemberek szerint szokatlan módon lakott területen végezték ezt a munkát. Az előbb a padló medencéjében, majd a kősatuban is kipréselt szőlőlét a régészek szerint amforákban tárolták és érlelték borrá. Korzaimban egy teljes, a római és a bizánci korból származó zsidó falut tártak fel. A fekete bazaltkőből épített településen korábban mikvék, vagyis zsidó rituális fürdők, egy hatalmas remekbe szabott zsinagóga, valamint számos lakóépület maradványai kerültek elő a 20. században több időszakban is folytatott ásatásokon. Korzaim a 8. századig állt fenn. A folytatásban pedig két jó hír következik a környezetvédelemmel kapcsolatban. Tökéletesen bevált a függőleges erdő, ez az egyik témánk, és szólunk arról is, hogy rájöttek a tudósok, hogyan lehetne szinte korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz jutni, amely ugye nem szennyezi a levegőt.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Tökéletesen bevált a függőleges erdő, ez tehát a következő témánk. Olasz nyelvre fordítva a Bosco Verticale ma már fogalom. Annak bizonyítéka, hogy a természetnek igenis helye van az ember teremtette környezetben, hogy a városban is van lehetőségünk arra, hogy együtt, harmóniában éljünk a fákkal, bokrokkal, más növényekkel. Amikor a milánói projekt elindult, az egész világ nagyra nyílt szemekkel bámulta, vajon mi sül ki belőle. Két toronyépületről van szó, az egyik 76, a másik 110 méter magas. Sok lakó, sok iroda és még több növény. Csak hogy ebben az esetben nem az épületen belül vannak a zöld felületek, és nem is a tetőn, hanem magán az épületen. A tornyok neve is pontosan ezt jelenti, függőleges erdő. Elkészítésük hosszadalmas tervezést igényelt, de érdekes módon nem az építészek részéről. Több botanikus is dolgozott a projekten, és 2 évükbe került, még sikerült összeválogatni azokat a növényeket, amelyek megfelelőek voltak a függőleges erdőbe. Ez ugyanis nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. A 2 tornyon összesen 490 nagy és 250 kisebb méretű fa kapott helyet. Emellett 11 000 egyéb növény és 5 000 bokor is díszíti a 2 épületet. Összeválogatásuknál nem csak arra kellett figyelni, hogy a növények szeressék egymás társaságát. Figyelni kellett arra is, hogy a vízigényük ne legyen túl magas, és hogy jól bírják a városi klímát, ami igen megterhelő sok növény számára. Mivel pedig 2 épületen kaptak helyet a növények, az is döntő volt, hogy a széltűrésük megfelelő legyen, hiszen 80-100 méteres magasságban már egészen más szélerősségek uralkodhatnak, mint a talajon, a szélcsatornákról már nem is beszélve. Az épületek tökéletesen beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A rájuk telepített összesen 1 hektárnyi erdő ugyanis nyáron a kánikulában remekül hűti a házat, árnyékolja a lakásokat, így csökkenti az épületek energiafelhasználását is. A tetemes mennyiségű növény pedig kiveszi részét abból is, hogy Milánó levegője tisztább és frissebb lehessen. Megszűrik a port, amely a szmog egyik legalattomosabb része. Ezen kívül a nehézfémeket és az üvegházhatású gázokat is megkötik, vagyis nem csak a lakók lelkének és pénztárcájának tesznek jót, hanem az egész városi közösségnek. Biztató a siker, és remélhető, hogy egyre több olyan épület kap majd helyet a városokban, melyeknél nem csak a beton, hanem a növények is erősen dominálnak, hogy élhetőbb helyet teremtsenek az emberek számára, és nem mellesleg segítsenek a klímaváltozás elleni küzdelemben. És maradunk még a környezetvédelemnél, rájöttek a tudósok, hogyan lehetne szinte korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz jutni, amelyik nem szennyezi a levegőt. A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és oxigénre bontani. Azt már az általános iskolai kémia órán megtanulhattuk, hogy az elektrolízis segítségével a vizet hidrogénné és oxigénné bonthatjuk. Mindez komoly lehetőséget rejt magában, hiszen a kinyert hidrogént üzemanyagként felhasználva leválthatóak lennének a belső égésű motorok. Csak hogy a folyamathoz tiszta vízre van szükség, ami felvetné mi problémát, hiszen nem volna túl szerencsés, ha az ivóvízünket erre használnánk el. Ott van tehát egy másik lehetőség, hogy a tengerek és óceánok vizét használjuk erre. Azonban ez nem túl hatékony megoldás. A víz sótartalma miatt ugyanis nagyon gyorsan tönkreteszi a rendszert. A Stanford Egyetem kutatói most egy olyan megoldással rukkoltak elő, ami segíthet a probléma megoldásában. Az egyetem kémia professzora Honji Dai által vezetett csapat nikkelvas hidroxidot és nikkelszulfidot rétegezett a nikkelhab magra, ami lényegében lassítja a mögötte meghúzódó fém bomlását. A nikkelhab elektromos áramot szállít a rendszernek, a nikkelvas hidroxid pedig elvégzi az elektrolízist. A szakemberek szerint bevonat nélkül az egész rendszer nagyjából 12 órán át képes működni, a bevonattal viszont több mint 1000 órán át képes ellenállni a korróziónak. A tengervíz átalakításával tehát korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz lehetne jutni. Ezen dolgoznak a tudósok. És ha már szóba került a közlekedés, a folytatásban kiderül, hogy hogyan kell helyes testtartásban ülni a volán mögött, de hallhatnak arról is, hogy golyóként lőnek ki a sejtek az emberi szövetben.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy hogyan kell helyes testtartásban ülni a volán mögött. Az egyik angol autógyártó megmutatta, milyen az ideális vezetési pozíció, a kényelem és a lehetséges izom- és csontrendszeri sérülések csökkentését szem előtt tartva. Egy videóban pontosan elmagyarázza, mit kell tenni, hogy a gerincünk a legmegfelelőbb helyzetben legyen, és a medencecsontunk és a vállak is stresszmentesen helyezkedjenek el. Az első lépés a zsebek kiürítése, mivel a nagyobb tárgyak jelentősen befolyásolhatják a megfelelő vezetési pozíciót. Szerencsére a mai autók megfelelő mennyiségű rekeszt és tárhelyet kínálnak, így ez nem jelenthet problémát. Ezt követi a jó üléshelyzet, amelyben a lehető leghátrébb kell ülni az ülésben. Egyszerűen fogalmazva, toljuk minél hátrébb magunkat az ülésben, amíg a hátsónk az ülőlapra merőlegesen helyezkedik el, és a hátunk a támlának tud támaszkodni, és a medencecsontnak is egyenesen kellene állnia. A combokat alulról támasztja az ülőlap kényelmesen. A fejtámasz magasságát is be kell állítani, ezt követően a fejtetővel egybe kell esnie. A lábakat úgy kellene elhelyezni, hogy a térdek kissé be vannak hajlítva még akkor is, amikor a pedálok teljesen kinyomott helyzetbe kerültek. A kormánykerék fogása közben a karoknak könyökben hajlítva kell lenniük, és a kormánykerék elforgatásakor a vállaknak továbbra is érinteniük kell az ülés háttámláját. Elsőre talán nem a legkényelmesebb, ha valaki soha nem így ült a volán mögött, de hosszú távon ez a helyes testtartás, és a biztonsági asszisztensek is ilyen módon tudják a legjobban ellátni a feladatukat. Pontos tehát, hogy a megfelelő pozíciót vegyük fel a volán mögött, érdemes erről megnézni egyébként egy videót az interneten is. A folytatásban pedig közlekedjünk tovább, jobban mondva bizonyos sejtek, amelyekről kiderült, hogy golyóként lőnek ki az emberi szövetben. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a sejtek előszeretettel mozognak az emberi testben. Egy kutatás során azonban most kiderült, hogy képesek kilőni magukat, így pedig lényegesen gyorsabban tudnak haladni, mint azt eddig hittük, írja az egyik tudományos lap. A kutatók egy kísérlet során megfigyelték, hogy a sejtek úgy tesznek meg rövid idő alatt nagy távolságokat, hogy belekapaszkodnak a rostos szövetbe. Aztán a felhalmozott feszültség segítségével szó szerint kilövik magukat. A jelenség megfigyeléséhez a szerveket körülvevő szövethez hasonló mesterséges szövetet hoztak létre, ami segítheti, de akadályozhatja is a rákhoz hasonló betegségek terjedését. Természetesen meglepett, hogy egy sejt képes ilyen gyorsan haladni, de ennél is váratlanabb volt, hogy több sejtípusnál megfigyeltük ezt, és minden esetben azt találtuk, hogy jóval gyorsabban mozognak, mint a sejtek általában, mondta William Wang, a tanulmányban résztvevő egyik kutató. Egy társa pedig hozzátette, hogy korábban még sohasem találkoztak hasonló sebességgel mozgó sejtekkel. A kutatók azt figyelték meg, hogy ez a fajta mozgásforma elsősorban csak bizonyos sejtekre jellemző, olyan rostos szövetben, ami éppen elég ellenálló ahhoz, hogy meg tudjanak kapaszkodni benne. A tanulmányból az is kiderült, hogy elképzelhető, hogy a rák terjedése mögött is ez a jelenség állhat, illetve a megfigyelést arra is fel lehetne használni, hogy egészséges sejteket juttassanak el a test egyik pontjáról a másikba. És a folytatásban is maradunk még az orvostudomány világában, forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden, ez tehát a következő témánk rövidesen.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden. A szepszis, vagyis fertőzések kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének szakemberei. Az első eredmények nagyon meggyőzőek a kutatók szerint. Nemzetközi felmérések alapján a kórházakban világszerte nagy kockázatot jelentenek a szepszissel összefüggő szövődmények. A szepszis bonyolult, rendkívül heterogén megjelenési formával járó kórkép. A fertőzés során a beteg vérében gyulladásos anyagok jelennek meg, és a véráram révén az adott szerv sérülése vagy fertőzése órák alatt az egész test betegségévé válik. A páciens életfontosságú szervei felmondják a szolgálatot. A szegedi intenzív osztályon évente 3-400 olyan nagyon súlyos állapotú beteget kezelnek, akiknél az immunrendszernek extra segítségre lehet szüksége. Az intézetben az országban az elsők között vezettek be egy olyan vértisztító kezelést, amely alkalmas a vérben található gyulladási citokinek eltávolítására. A citokin a jelző molekulák egyfajtája, amely a sejtkommunikációban játszik alapvető szerepet. Az eljárásnál a művese kezeléshez hasonló módszerrel zárt rendszeren keresztül egy görgőpumpa segítségével átvezetik a vért egy porózus felszínű, biológiailag aktív gyöngyöket tartalmazó berendezésen. A gyöngyök összességében hatalmas felületükön képesek megkötni a citokineket, ezzel 12-24 órára jelentős mennyiségben csökkentve szintjüket a vérben. A betegek nagyobb része műtét utáni megfigyelésre kerül hozzánk, akik egy rövidebb észlelési idő után kiadhatók sebészeti osztályokra. Azonban biztosan van 1000 olyan paciens, akiknél fellép ez a több szervet érintő elégtelenség. Évente 3-400 olyan nagyon súlyos állapotú beteget kezelünk, akinél az immunrendszernek extra segítségre lehet szüksége, mondta el Molnár Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem kutatója. A jelenlegi nemzetközi orvosi gyakorlatban a citokin eltávolító eljárást szinte kizárólag művese kezeléssel együtt alkalmazzák. Szegeden azonban, ahogy arról a szakma egyik legrangosabb folyóiratában a közelmúltban beszámoltak, önállóan alkalmazták olyan betegeknél, akiknél a szeptikus sokkot a keringés összeomlása kísérte, és állapotuk 6-12 órányi kezelést követően sem javult. A tapasztalatok szerint ez a megoldás rendkívül hatékony a szeptikus sok korai fázisában. Vizsgálataik alapján az STS szakemberei valószínűsítik azt is, hogy a jelenlegi protokollhoz képest a biológiailag aktív polimergyöngyöket tartalmazó patron gyakoribb, 24 helyett 12 óránként végrehajtott cseréje, növelheti a kezelés hatékonyságát, vagyis lerövidíti a lélegeztetési időt, megrövidíti az intenzív osztályos tartózkodást és növeli a túlélési esélyt. Mi nemrégiben már így kezeltük egyik betegünket és jóval hatékonyabbnak bizonyult. Rendkívül gyorsan értünk el jelentős javulást a betegeink állapotában, és néhány nap múlva ki is adtuk az intenzív osztályról, hangsúlyozta Molnár Zsolt, a Szegedi Egyetem professzora. Forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek tehát magyar szakemberek, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy igen érdekes téma következik. Tudósok egy csoportja visszaforgatta az időt, hogy hogyan és mit jelent ez. Mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
És most egy izgalmas témával folytatjuk a műsort. Tudósok egy csoportja visszaforgatta az időt. A Moszkvai Fizikai és Technológiai Intézet munkatársai amerikai és svájci kutatókkal együttműködve érték el a bravúrt. A kísérlet során egy kvantum számítógép állapotát visszaröpítették a múltba. Tanulmányuk egyike azoknak a kutatásoknak, amelyek a termodinamika második főtételének sérthetőségét taglalják. E törvény szoros kapcsolatban áll azzal a koncepcióval, hogy az idő csak is egyetlen irányba haladhat, vagyis a múltból a jövő felé. Most azonban mesterségesen sikerült létrehozni egy olyan állapotot, aminek fejlődése ellentétes irányba halad a termodinamika idő értelmezésével. A hétköznapi szemlélő számára meglehetősen szokatlan, de a fizika törvényeinek többsége nem tesz különbséget múlt és jövő között. Ennek megértéséhez vegyünk két egymással ütköző, majd egymásról visszapattanó biliárdgolyó példáját. Ha az eseményt felvesszük egy kamerával, majd visszafelé lejátszuk, akkor a két eseménysor ugyanazzal az egyenlettel leírható, sőt, a felvételből nem lehetne megmondani, melyik volt az eredeti és melyik a manipulált videó. Most nézzünk egy másik forgatókönyvet. A biliárdgolyóval háromszög alakba rendezett golyókat lökünk szét, és ezt vesszük videóra. Nem kell ahhoz ismernünk a játék szabályait, hogy kiszúrjuk, melyik felvételt vetítették le helyes, és melyiket fordított idősorrendben. Utóbbit a termodinamika második főtételének mindennapi tapasztalatokon alapuló ismereti teszi abszurdá, vagyis egy izolált rendszer statikus marad, vagy a rendezettségből a rendezetlenség felé halad. Más fizikai törvények nem akadályozzák azt, hogy a biliárdgolyók maguktól piramissá rendeződjenek, vagy a tea visszaoldódjon a filterbe. Mégsem következnek be ezek az események, pontosan azért nem, mert ehhez egy külső hatás nélkül is a rendezettség állapotába haladó, elszigetelt rendszerre lenne szükségünk, ami nyíltan szembe megy a termodinamika által kimondottakkal. A kvantumfizikusok ennek ellenére kíváncsiak voltak arra, hogy egyetlen részecske esetén legalább a másodperc tört részére képes-e az idő spontán módon visszafordulni. A gondolatkísérlet keretében üres csillagközi térben lévő magányos elektront vizsgáltak. Tegyük fel, hogy a megfigyelés kezdetekor az elektron lokalizált, vagyis viszonylag nagy pontossággal meg tudjuk mondani a pozícióját. A kvantummechanika törvényei nem teszik lehetővé, hogy tűpontosan meghatározzuk a helyzetét, de kijelölhetünk egy kisebb régiót, ahol nagyon nagy valószínűséggel tartózkodik, mondta el André Lebedev, a tanulmány társszerzője. Az elektron állapotának változását a Schrödinger egyenlet írja le. Habár az állapot egyenlet nem tesz különbséget múlt és jövő között, az események itt is a kaotikusság felé haladnak, az elektron rövid időn belül egyre nagyobb és nagyobb területen bukkanhat fel, a tér tágulása miatt. Tehát a pozícióját körüllengő bizonytalanság növekszik. Ez kísértetiesen hasonlít arra, amit már a nagyobb rendszerek, például a biliárdasztal állapotánál láttunk. A termodinamika törvényével összhangban nő a rendezetlenség. csak hogy a Schrödinger egyenlet megfordítható. Egy matematikai művelettel úgy módosítható az egyenlet, hogy az ugyanannyi idő alatt ismét kisebb területre korlátozza az elektron előfordulásának valószínűségét, csökkentve ezzel a részecske pozícióját övező bizonytalanságot. Habár ez a jelenség nem figyelhető meg a természetben, elméletben megtörténhet az univerzumot átszövő kozmikus háttérsugárzás ingadozásainak köszönhetően. A tudósok azt is kiszámították, hogy a nagy területre szétfröccsent elektron állapotában mekkora eséllyel figyelhető meg visszarendeződés, vagyis mekkora eséllyel fordul vissza az idő. Ha körülbelül 13,7 milliárd évig minden másodpercben 10 milliárd frissen lokalizált elektront figyelünk meg egyszerre, akkor mindössze egyetlen egy alkalommal találkozunk olyan esettel, hogy a részecske állapota nem az idő folyásának megfelelően, hanem fordítva fejlődik. Ráadásul ebben az esetben sem tart sokáig az időutazás, mindössze egy 10 milliárdod másodperccel fiatalodik vissza a részecske. A kutatók szimulációval is megvalósították az időkerekeinek visszaforgatását. Itt nem egy elektroné volt a főszerep, hanem egy kvantum számítógépé, ami előbb két, majd három elemből úgynevezett szupravezető kvantumbitekből állt össze. Az első lépésben a kvantumbitek rendezett állapotban vannak, amit nulla jelöl. Ez az alakzat feleltethető meg a kis területre lokalizálódó elektronnak vagy a háromszögbe állított biliárd golyóknak. Második lépésben az evolúciós program elindításával megkezdik a kvantum számítógép rendezett állapotának szétzilálását. Az elektron esetében ez volt az a stádium, amikor a részecske lehetséges felbukkanásának területe nőni kezdett, a háromszögbe rendezett biliárdgolyók pedig szétrepültek. A kvantumbitek állapotát egyre komplexebb mintázatban változó nullák és egyesek írják le. A harmadik lépésben történik meg az idő visszafordítása. A kutatók ezúttal egy speciális programmal módosítják a kvantum számítógép állapotát, úgy, hogy az visszafelé haladjon az időben, a káoszból a rendezettség irányába. A biliárdgolyók esetében ez úgy néz neki, hogy belerúgunk az asztalba, aminek hatására azok ismét tökéletes piramis formába kezdenek rendeződni. Végül pedig újraindítják az evolúciós programot. Ha a biliárd asztalba rúgást siker koronázta, akkor a program nem a rendezetlenség felé löki a kvantumbiteket, hanem visszaállítja eredeti múltbéli rendezett állapotukat. Oly módon, mint amikor a szétfröccsent elektron ismét kis területre lokalizálódik, vagy a golyók visszafelé gurulva megint piramissá állnak össze. A kutatók két kvantumbites kompjúterek használatakor 85%-os sikerrel fordították vissza az idő folyását. Három kvantumbites számítógépeknél ez az arány a hibák megnövekedett száma miatt 50%-ra csökkent. A tanulmányban bemutatott időt visszafordító algoritmussal pontosabb számításokat végző kvantum számítógépek tervezhetőek. Lehet, hogy kicsit tömény volt most az idő visszaforgatása, érdemes utána nézni az interneten, ha rákeresnek, tudósok egy csoportja visszaforgatta az időt címmel. Minden esetre elgondolkodtató a jelenség. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.